még mindig a tridenti zsinat van. De a tridenti zsinat szenté kerekék tisztelete lenne a mai alkalomnak a témája, illetve amit a reformátorok állítottak is, arra való válasz, hiszen a tridenti zsinat az védekező zsinat volt. És hát a középkorban tény is való, hogy nagyon elburjánzott a szentek tisztelete, helytelen gyakorlatok is kialakultak, ezért sokakban ez egy ellenszenvet váltott ki, így a reformátorokban is, de éppen rá akarok mutatni arra, hogy Calvinnál és még előbb Luthernél például a Szűz Mária tiszteletnek megmaradt egy egészen komoly formája, ha nem is teljesen katolikus módon, de még mindig megmaradtak Szűz Mária tiszteletében. Később érdekes módon, hogy a katolikus egyháznak szinte ilyen jelzőjévé vált az is, hogy Mária tisztelő, míg fokozatosan a protestáns egyházak teljesen elhagyták a Mária tiszteletnek mindenféle formáit. Egyszer egy ilyen református lelkész mondotta, hogy számos prédikációt mondott a Biblia nagy hősi alakjairól, Juditról, Eszterről, Sáráról, és az összes többi ószövetségi nagy pátriarka feleségekről, de valahogy kimaradt neki Szűz Mária mindig a prédikációiból. És nem is arrég hallottam egy ilyen elmékedést, mert meg szoktam mindig hallgatni a protestáns félórákat is, hogy milyen kár az, hogy olyan nőies elem hiányzik a hitükből. Épp úgy anyák napja tájékán mondták, hogy hát akkor legalább legyen anyák napja, ha már nincs nálunk Szűz Mária tisztelet. Tehát a tridenti zsinat az a visszaélésekre reagált, amikor megfogalmazott dolgokat, és a következőképpen szólt a szentek tiszteletéről. Az egyháznak a keresztény vallás ősi idejétől elfogadott gyakorlata, valamint az egyházatyák egybehangzó véleménye és a szent zsinatok határozata szerint első rendőr oktassák ki a híveket a szentek közbenjárását, segítségét, hívását, az erekék tiszteletét, a szentképek törvényes használatát illetően, mármint a papok és püspökök, és tanítsák meg őket arra, hogy Krisztussal együtt uralkodó szentek fölajánlják Istennek imádságaikat az emberekért, valamint, hogy jó és hasznos dolog esdekelve segítségül hívni őket, és imáikhoz, támogatásukhoz és segítségükhöz folyamodni, hogy szerezzék meg Istentől jótéteményeit, fia, ami úrunk Jézus Krisztus által, aki, ami egyedüli megváltónk és üdvözítünk. És aztán megy tovább ez a zsinati szakasz, hogy tanítsák meg őket arra is, hogy a szent vértanúk és a többi Krisztussal élők szent testét, amely egykor Krisztus élő tagja és a Szentlélek temploma volt, az ő örök életre fel fogja támasztani és meg fogja dicsőíteni. Ezért ezen testek iránt a hívőknek tiszteletet kell tanúsítaniok, mert ezek révén sok jótétemény adott Isten az embereknek, úgyhogy akik állítják, hogy a szentek erekjeinek nem tartozunk tiszteletadással és tisztelettel, vagy hogy ezeket egyéb szent tárgyi emlékeket a hívők haszontalanul tisztelik, és az ő segítségük elnyerése véget, a szentekről való megemlékezést hiába ápolják, azokat mindenképpen el kell ítélni. Amint már azelőtt is elítélte őket, és most is elítéli az egyház. Ugyanis utal arra, hogy a 8. században volt a képromboló harc, Ez keleten volt. A bizánci császárok vezetésével nekiestek a ikonoknak, ikonosztázoknak. Mondják azt, hogy talán valamiféle jó indulatát is meg akarták nyerni az iszlámnak, mert az iszlám már akkor ott volt, és mint köztudott, az iszlám nem tűri meg Isten ábrázolását és a képeket, leveri mindenütt, ezt most is tudjuk, hát a világhírű nagy régészeti szép emlékeket is szétveri barbár módon. Mert nem tudtak különbséget tenni az ábrázolt személy és a kép között. És hát a primitív embernek van egy ilyen sajátsága, hogy magát a képet tartja sokszor úgy, hogy ad számára a segítség forrása. De hát itt azért sokféle hasonlatot föl lehet hozni, hát ha valakinek van képe az édesanyjáról, nagyanyjáról, hát én nem egyszer láttam azt, hogy előkerült a kép, az édesanyja már rég nem ért, megcsókolta a képet. Pedig az nem annak szólt. Vagy csak egészen friss dolog, hogy most érettségiznek a gyerekek, a természettudományos szakra is beviszik a kabalákat. És azt hiszi, hogy majd az a kismackó, vagy az a kismacska majd őt segíteni fogja. Hát ez sokkal lejjebb van, mint ami akkor volt, mert ugye a kép ábrázolta Isten, Szent Háromság személyeit, vagy magát a szenteket. Na és akkor a második niciai zsinaton, ez 787-ben volt, akkor éles különbséget tettek a szent tisztelete és a kép között. Hogy ezt bennünket csak emlékeztet. Soha nem lehet a szent az imádásnak a tárgya. De tisztelet tárgya igen. Úgy mellesleg jegyzem meg, hogy a mi könyvtárunk Luther beírásos könyvét annyira szerették volna most a reformáció alkalmából elkéne, mondtuk, hogy most mi is kiállítjuk. Mert ott van Luther aláírása, és jönnek Németországban mindenhol, itt a Luther aláírása. Hallom, hogy ásatásokat folytattak Luther szülőháza környéke, hogy hát ha találnak valamit a földbe, esetleg akkori tárgyakat, játékokat. Ugye, hát azért végül is, vagy hát gondoljunk arra, az aradi vértanúktól kezdve mindenkinek kegyelettel őrizzük az emlékét, ha az megérdemli. És nem szabad összekeverni az erekjét az Istennel. Az csak emlékeztet. És akkor azt mondták, hogy az erekje tisztelet az méltó, hiszen az az ember, amikor élt, ő nagyon sok jót cselekedett a teste által is. És ezért is teszik be az erekéket az oltárba, persze annak mondjuk még az az eredete is, hogy sokszor a szentek sírja fölött miséztek, a vértanúk sírja fölött. Tehát nem akárki fölött. Mi elmentek a vértanúság napján, és akkor ott misét mondtak. És akkor itt bekerült, minden konszekrált oltárban van egy szent erekje. És hát az is emlékeztet. És ugyanakkor ért a szentek tisztelete, az nem csökkenti Jézus Krisztusnak az értelmét, mert azt mondták, hogy csökkenti. És akkor itt mondja ez a zsinat, hogy továbbá Krisztus az Isten szülő szűz, és más szentek képmásai különösen a templomokban kell legyenek, és ezeket illő tiszteletben és tiszteletadásban kell részesítenünk. Nem azért, mert azt hiszük, hogy valamilyen isteni erő van bennük, ami miatt tisztelni kell ezeket, vagy hogy valamit kérnünk kell ezektől, vagy bizalommal kellene csüggeni a szentképen, amiként egykor a pogányok tették, akik a bálványokba vetették bizalmukat, hanem azért, mert az irántuk tanúsított tisztelet azokat az előképeket illeti, akiket ábrázolnak. Tehát nagyon világos a tridenti zsinat e tekintetben is, és utal egy régire, a niceaira. És akkor itt hozza, ha visszaélések csúsznak be a szent és üdvös rendelkezésekbe, akkor a szent zsinat hőnóhajtja, hogy ezeket teljesen szüntessék meg. Tehát semmi olyan képmást ne állítsanak fel, amely hamis tanítást ábrázol és alkalmat ad az egyszerű embereknek a veszélyes tévedésre. És akkor azt kell mondani, hogy a tanulatlan népet tanítani kell, a képszerű ábrázolás, a Biblia pauperum, ami volt a középkori templomokban, azok nagyon hasznosak, hiszen ránézett, ott volt a karácsonyi jelenet, ott volt a kálvári jelenet, és tudta az egyszerű nép, és eszébe juttatta. És ugyanakkor azt mondja, hogy a képek szent célú használatában minden babonaságot el kell törölni, minden piszkos nyerészkedést ki kell küszöbölni, és végül minden komolytalanságot el kell kerülni. Tehát nagyon határozottan szembeszáll ezzel, és akkor utána itt a csodákról is szól, ugyancsak semmilyen új csodát nem szabad elfogadni, sem új erekéket befogadni, ha csak a püspök jóvá nem hagyja. De ez egy procedúra volt, hogy most elfogadják-e vagy se, hogy a csodás dolgok történtek. Hát ugye itt van Medjugorje esete, hát Vatikáni Bizottság még mindig nem látja bizonyítottnak, hogy ottan csodás dolgok történtek volna. Ez nem jelenti azt, hogyha valakik oda mennek, ott ne imádkozzanak Szűz Máriát tisztelve. Na most a Szűz Mária tisztelet az a hitóitokban még megvolt. Megvolt, és hát Luthernek valami 53 beszédje maradt meg, és gyönyörű szép kommentárt írt a Magnifikáthoz, Szűz Mária hálaadó énekéhez. Úgyhogy a pápa, aki még nem tudta, hogy ki írta ezt, ezt akkor mondta, azt hiszem a 10. Leóban, hogy áldottak ezek a kezek, akik ezt leírták. Nos, hol volt a eltérés, vagy mi volt az, ami Luthert és Calvint a mai és akkori hiteles katolikus tanítástól eltérítette? Abból adódóan, hogy azt mondták, hogy solus Christus, egyedül Krisztus, ezért mindenféle érdemet, ami lenne ezekben a szentekben, vagy a megváltásban, azt mind kivették a szenteknek a hatósugarából. Hát nyilván, hogy az egyedüli üdvözítőnk Jézus Krisztus, de az ő üdvözítésébe, az ő megváltásába, hát például a Szentmise által is, amit végzünk, valamiféle részt ad, hogy mi benne legyünk abban. Tehát amikor a papok végzik, mint egy jelenbe hozva Jézus áldozatát, Szent Pál apostol azt mondja, hogy kiegészítem testemben, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből. Aztán a mostani evangélium, ami vasárnap lesz, mondja majd, hogy aki bennem hisz, mondja Jézus, még nagyobb dolgokat fog csinálni, mint én tenni. Tudni, az evangéliumot még hatásosabban, még messzebbre elviszik majd éppen a vértanúk, a hitvallók és a szentek. Aztán az volt ugye a Luthernek a szólái között, az egyedülisége között, hogy egyedül a Szentírás. Tehát ami nincs benne szorosan véve a Szentírásba, az már a Mária ünnepek körében már nem lehet benne. Vagy nem lehet olyan tartalom, ami szorosan is benne. Csak hogy maga a Szentírás is több alkalommal kitértem rá, hogy az a szent hagyományban fogalmazódott meg. Az az imádság, amit mi szoktunk mondani, az oltalmazállal fontunk, az 300-as évekből való. Tehát előbb való volt, mint hogy az üdvözlégyet imádkozta volna a keresztény nép, pedig annak szinte minden szava a szentírási részlet. Aztán ő elfogadja a 431-es efezusi zsinatot, ahol Szűz Máriát Theotokosznak, Isten szülőnek mondják. Hát erről sokszor volt szó, hogy a személyi egység miatt. Tehát nem arról van szó, hogy még senki sem volt a világon, még Isten sem, de Szűz Mária igenis megszületett az Isten, nem. Hanem Jézus személyi egysége miatt, hogy ő benne isteni és emberi természet egyszerre hát benne van egy személybe, ezért ő Isten szülő. És egy olyan hasonlatot használ Luther, mert ezt elfogadta ezt a dogmát, hogy ahogy az átváltoztatás, a kenyér és a Krisztus teste állapoták között az isteni szó megismétlésével történik, vegyétek és egyétek, mert ez az én testem. Ugyanúgy Szűz Mária természetes gyermeke, ő maga is természetes asszony, tehát az emberi természet rendjéhez tartozott, de azáltal, hogy az Isten igéje szólította meg, azáltal, mint egy átalakult isteni természetűvé is. És hát a Szentléleknek a műve az, hogy Szűz Mária fogant. Na most mi éles különbséget teszünk a között, hogy a Szentlélek hatására történt ez, és nem, hogy így mondjam, a férfit helyettesítette a Szentlélek. Már csak azért sem, mert a Szentlélek, a ruach szó az nőnemű a Bibliában, hanem egy újfajta teremtés történik, mint ahogy a világ kezdetén abban a nagy tóhva-bóhból rend lesz, a káoszból kozmosz, ugyanúgy az Isten teremtő tevékenysége ez. És ezt Luther elfogadta, hogy a zsinat helyesen mondta, hogy Isten szülő. Mi katolikusok még úgy is mondjuk, hogy Isten anya. Ezt a Dei Para szót, ezt már így nem helyesélte. Sem azt, hogy ő közvetítő, meg hogy engesztelő, meg hogy Jézus művében benne lenne, hanem inkább arról van szó, hogy általa megmutatja a kegyelmet. A sola gratia, hogy az Isten kegyelme és irgalma mutatkozik meg Szűz Márián is. Azt is vallotta, hogy férfi közreműködése nélkül, tehát Mária szűzi állapotát is vallotta, ami szintén dogma. A büntelenségét is vallotta, mi szeplőtelennek is mondjuk Szűz Máriát. Miért? Mert ezzel utalunk arra, hogy az eredeti bűn sem ejtett rajta foltot. Érdekes módon, hogy Luther, aki annyira szerette Szent Ágostont, és az eredeti bűn tanításának egyik teológusa, Szent Ágoston, ez valahogy úgy kimaradt a gondolkodásából, hogy az eredeti bűntől is mentes lett volna Szűz Mária, azt azonban mondta, hogy bűntelen volt. Hát akkor még a Szűz Mária mennybevétele nem volt dogma, de akkor is vallották, már csak nem hittételként, az 1950-ben lett hittétel rangjára emelve, holott hát ősidőktől fogva vallotta a keresztény világ, ugyanígy a ortodoxok is és a katolikusok is. Hát elég csak arra gondolni, hogy Szent István király Szűz Mária mennybevételének az ünnepén hal meg, és az nagy ünnep volt, és tartották. Csak nem volt dogmai rangra felemelve. Ő úgy gondolta, Luther ilyeneket mondott hasonlatként, hogy hát olvassuk azt a Szentírásban, hogy Hénokot és Illés az Úr elragadta. Hát így elragadta Szűz Máriát is, hogy Jézusnál van. Mi pedig azt mondjuk, hogy halála pillanatában, amikor befejezte földi pályáját, elnyerte a szenti avatás legmagasabb fokát, ugye, a teljes üdvösséget. Ez a misztérium világába is tartozik, de ezt valamilyen formában még Luther is vallotta, hogy elvitte az Úr magával. És hát ugyanakkor azt is kifogásolta, hogy mi nagyon sok ilyen erényét soroljuk föl a Szűz Máriának. Azt mondja, ezt nem is kellene mondani, mert ő ezáltal bosszankodik. Hogyha mi az erényeit soroljuk, gondoljunk egy Lorettói litániára, ezt nem mondjuk, mert ezzel bosszantjuk Szűz Máriát. És hát ugye ez a luteri tanításból fakad, ez az Isten irgalmára rászoruló bűnösségünk, hogy hát valahogy így van Mária is, hogy ezt éri meg, hát a Magnifikát, hogy az Isten irgalma őt is fölemeli, és így teszi naggyá. Azt ő ilyeneket végképp nem mondott volna, hogy Regina céli, hogy mennek királyné asszonya, mert azt mondja, hogy ő itt ebben a világban Jézus anyja, és hát így a hit tanúja is, mert ő a hitéről tesz tanúságot, amikor az angyal jön, és elfogadja azt, amit az angyallal üzen az Isten. Ugyancsak kiemeli Szent Józsefnek a hitét, hogy a szóla fides, ugye a hit, hogy az milyen fontos volt az ő életükben. Na most érdekes az is, hogy egy pár Mária ünnepet, így a angyal üdvözletet, a látogatását Erzsébetnél, aztán a Sarlós boldogasszony, Gyertya szentelő boldogasszonyt még a maga idejében tartotta is. De mondjuk ilyeneket, hogy ő közben járna Jézusnál, vagy a mi ügyvédünk, hogy kérjük ezt, hogy legyen Jézusnál közbenjárónk, ezt már nem fogadta el, mert azt mondja, hogy ez nem ő tartozik az ő feladatai közé, hiszen csökkenteni a megváltásnak a Krisztushoz kapcsolt voltát. És hát azt kiemeli, hogy Szűz Mária magát alázatos szolgáló leánynak mondja, de inkább itt arra utal, hogy hát egy alacsony társadalmi rendben van ő, és így emeli föl őt az Isten. Tehát nem annyira a alázatát, hanem azt, hogy ő egy ilyen sokak által nem is ismert, alázatos, alsó társadalmi osztályhoz tartozó személy. Ugye Luthernál a Szűz Mária tisztelet az mindig csak addig ment el, ameddig azt mondja a Szentírás megengedi, illetve addig, ameddig a szóla scripturába, szóla gráciába, szólus Krisztus és szóla Fideszbe belefért. De azért ez még megvolt nála. Az később maradt ki a protestánsoknak, miután a hitéből, illetve a vallásosságából a Mária kultuszt egyébként se szerették, amikor ugye az újkor tele volt Mária ünnepekkel, olyan rendek létesültek, amely Szűz Máriát tartották patronusoknak, és hát ugye az újkorban voltak a Mária jelenések, ezt még végképp nem tudták hová tenni, hogy ez nem a kinyilatkoztatáshoz tartozik. Calvinnál, aki hát egy rendszerezőbb teológus volt, mint Luther, őnála úgy jön elő Szűz Mária alakja, mint aki tanít. Hát elég csak azt mondja, a Magnifikátra gondolni, és ő ezáltal tanítja az apostolokat, illetve az egész gyermekség története Lukács evangéliumában az nem volna ismeretes, hogyha ez Szűz Mária nem mondta volna el. És hát vallotta azt Calvin, hogy Jézusnak voltak női tanítványai is. Hát azt tudjuk, hogy voltak körülötte nők, a kereszt alatt is ott álltak, környezetében ott álltak, de amúgy nem tudunk arról, egy Mária Magdolnát szokták erre jó példaként említeni, holott nem arról van szó, hanem inkább vele közlik először a föltámadásnak a hírét. De arról nincs nekünk komoly bizonyítékunk, hogy ahogy voltak apostolok, voltak tágabb körhöz tartozó tanítványok, ugyanúgy lettek volna női tanítványok is, az viszont volt, hogy ott voltak vele sokan, hát hiszen a csodálatos kenyérszaporítás történetében azt mondja, hogy csak a férfiból volt ott, vagy 5000. Ezzel utal arra, hogy még több nő lehetett, vagy gyerek a csodálatos kenyérszaporításnak a tanúja. Az a tanítás, amit mi Máriáról vallunk, az végül is a II. Vatikáni zsinaton került nyugvó pontra, mert részben szentírási alapon, részben pedig a teljes egyházi hagyományt figyelembe véve fogalmazta meg a Lumen Gentium, a népek világossága kezdetű nagy konstitúció azt, hogy kicsoda is számunkra Szűz Mária. És hát ilyet mond ez a konstitúció, hogy egy és egyetlen, ami közvetítünk az apostol szava szerint, az, aki önmagát adta megváltásként mindenkiért. Máriának az emberekkel szembeni anyai feladata semmiképpen sem homályosítja el, s nem kisebbíti Krisztus egyedüli közvetítőségét, inkább annak erősségét mutatja meg. A boldogságos szűz minden üdvös befolyása Isten jó akaratából származik, és Krisztus érdemeinek bőségéből ered. Az ő közvetítőségére támaszkodik, s attól teljes mértékben függő viszonyban áll. És hogy kiterjeszti Szűz Mária anyai gondoskodását a hívőkre. Mert abban a megállapításban, amit Jézus mond a kereszten Jánosnak, hogy íme a te anyád, abban azt látta meg a keresztény hagyomány, hogy akik Jézushoz tartoznak, azoknak lelki értelemben Szűz Mária ugyanúgy anyja, mint ahogy Szent Jánosra mondotta Jézus. És ez nem csökkenti az ő értékét, a kegyelem rendjében van ez, mondja, tehát nem a testi származás, hanem a kegyelemnek a rendjében. Hát a szentekre az volt jellemző földi életük folyamán is, hogy nem magukért, hanem másokért éltek. A szenteket ez jellemezte, ez a, így mondanánk, hogy ez a proexisztens, a másokért való élet. Na most egyszer van szentek közössége, és van üdvösség, és az üdvözültek együtt vannak Krisztussal, mert a szentek közösségét a hiszek egyben a protestánsok is vallják, akkor az nem egy olyan létállapot, ami ne kapcsolódna az emberi életünkhöz, hiszen a szentek mint egy folytatják azt, amit itt tettek életük folyamán. Máriánál egyébként hát az a kánai menyegző jelenete egyértelművé tette, hogy ő közben járó volt. Amit a szolgáknak mondott, hogy tegyétek, amit Jézus mond, az egy közbenjárás volt, hogy segítsenek a megszorult lakodalmi népen is. Ez is egy tette Máriának, ami aztán folytatódott az üdvösségben is, hiszen ezért fordult hozzá nagyon korán már keresztény nép, hogy oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja. Egyébként nem kisebbíti, mert ők mindig attól féltek a hitújítók, hogy az Isten érdemeit kisebbítjük. Ugyanis Isten abszolút szentsége, ez a kálvini teológiának egyik sarkpontja. Na most, hogyha nem pusztán maga az Isten cselekszik, hanem az üdvözültek is cselekszenek által, az nem kisebbíti. Tehát azáltal nem válnak, hogy így mondjam, megrablóivá az Isten mindenhatóságának és jóságának, hanem tovább viszik. Egy nagyon profán példa, Mátyás királynak volt szokása ilyen győzelmi csaták után pénzt szórni a népnek. De azt nem ő szórta, hanem odaadta ezeknek a cselédeknek, mi katonáknak, akik szórták a pénzt, és a népnek kapkodta. Hát a nép nagyon jól tudta, hogy nem a szolgák adják a pénzt. De hát ők azért örültek annak, hogy a szolgák nekik szórják a pénzt, ugye? Tehát valami ilyesféle hasonlat, hogy Az, hogy az Isten valakivel nagyot tesz, mint Máriával is, vagy kiemeli őt, és ő is méltóvá válik erre, az nem kisebb, mint ilyen nagyobbá tesz, hogy így mondjam, számunkra is, hogy milyen nagy az Isten hatalma, hogy belevonja még magát az embert is az üdvösség munkájába. Vagy ugye Szent Ágoston mondta, hogy megkérdezésed nélkül megszülettél, de nem üdvözülsz a te erőfeszítésed nélkül. Tehát ott is kell erőfeszítés, ami üdvözülésünknél. És hát ezt valljuk mi, hogy Szűz Mária azáltal, hogy bennünket, mint égi patronusunk segít, az nem Isten ellen való, sőt, Isten nagyságát emeli ki. A tisztelet az a szenteket illeti, a dicsőítés, a glória, az pedig magát Istent. Ugye, ha valaki mondhatná, hogy Szent István királyunk, az miért nem egyenesen Jézusnak ajánlotta föl a koronáját, vagy miért nem Istennek ajánlotta föl? Miért Szűz Máriának? Hát én ilyen lélektani okot látok benne, hogy ugye, ő Máriában meglátta azt, aki átéri a fia elvesztését, aki ott van a kereszt alatt, és ő valami lelki közelségét, tehát ő is elveszítette a fiát, az Imrét, hogy így fordul Máriához, hogy neki ajánlja az országot és önmagát is. De hát ezáltal Istennek is, hiszen nem elvonatkoztatható Szűz Mária személye az isteni szentségtől és fölségtől. Említettem, hogy ez az esztendő egy jubileumi esztendő a Mária jelenéseknek a tekintetében, hiszen 1517-ben volt Fatimában az a jelenés, amire most emlékezünk három pásztor gyereknek, Luciának, Ferencnek és Jácintának megjelent Szűz Mária. Az érdekes volt, mert előtte ilyen angyali jelenést láttak, és hát gyerekeknek, tanulatlan gyerekeknek jelenik meg. Én egyszer nagyon régen még a Pápai Lajos, aki győri püspök, és hát spirituális volt, mondom, hát miért nem ilyen nagy professzoroknak, mint Karl Rahner, meg mint tőlem, Küng, meg hasonlóknak jelenik, mert ilyen eléggé humoros ember volt, és azt mondta, mert azok szégyelték volna, ha azt mondják, hogy neki megjelent a Szűz Mária. Szégyelte, hát ő a tudós professzor, hát ilyet már csak nem lehet mondani, és megjelent az egyszerűek nekünk, de hogy maga Jézus is mondja, hogy a kicsinyeknek nyilatkoztatta ki magát, és Szent Pálnál is ez van. És ami ott kinyilatkoztatott igazság volt, az a döbbenetesen bevált. Szóval hihetetlen, elgondolom, tart az első világháború javával 17-ben még, és érdekes, éppen most utána néztem, hogy nem sokkal előtte vitték haza leplombát vonaton Lenint Oroszországba, Svájcból a németek, hogy bomlassza ott a cári hadsereget. Szóval a tudatlan gyerekek azt mondják, hogy Szűz Mária megmondta nekik, hogy Oroszország el fogja terjeszteni istentelen tanait. Májusban, és ugye november 7 volt, amikor végülis a kommunisták hatalomra kerültek, és hát be is következett. De azt is mondták, hogy Oroszország megtér. Az is a későbbi jövendelőségben volt, amit szinte nem is akartunk elhinni, hogy ott még lesz valami változás. Mondhatjuk azt, hogy most a nagy országok között az ortodox kereszténység a legütősebb, hogy így mondjam, Európában. Tehát ott még jobban kiállnak a keresztény értékekért, mint Nyugat-Európában, az ortodoxiában. És ki gondolta volna 30-40 évvel ezelőtt? Ugye hát a jövendőlésékben az is ott volt, hogy az egyház egy fehér ruhás ember majdnem meghal, merényletet szenved el. Ez volt a harmadik titok, és hát a második János Pál, amikor ugye, majdnem halálát lelte a merénylet folytán, akkor bontatta ki, mert az a titok le volt, letétbe volt. Azt Lúcia tudta, még az egyedül életben maradt harmadik szereplő, és akkor tudomására hozták, és akkor elolvasta, és hát teljesen magára ismert, és meg volt döbbenve, hogy ez a merénylet, ez róla szólt. És amikor fölgyógyult, azt a golyót, amit kivettek a testéből, azt elvitte Fatimába, és ott ugye a Szűz Máriának egy speciális ábrázolása van, mindenki ismeri a fatimai Szűz Mária szobrot, és a koronájába betetette a pisztoly golyót, hogy itt van, hálából elhozta, hogy ő megmenekült, mert a jövendőlésben ez is benne volt. Szóval ezek olyan döbbenetes dolgok, hogy nem tudja azt mondani az ember, hogy ez nem természet fölötti igazság és nem valóság. És hát el is ismerték, ugye Fatima az elismert kegyhelyek között van, olyan, ami hitelesítve van, olyan nem sok van, Lourdes, La Salette, Fatima, ugye nem sok kegyhely van, több is lehet, Szűz Mária kegyhely, Jámbor hely, Mária postor, Mátra Verebély, Szentkútig vagy Vodicáig, de úgy, hogy olyan fajta hitelesítésük legyen, mint Lourdesnak vagy Fatimának, ez talán három van ilyen, ugye, és elismert gyógyulások is vannak ezeken a helyeken, hát egy Lourdesba, ott sokan tartották úgy, hogy meggyógyultak, de az egyház viszonylag keveset ismert el. És az a Nobel-díjas orvos Alexis Carrel, aki teljesen hitetlenül ment oda, vitt egy beteg ápoltját, mondvá, hogy hát ő kíváncsi, hogy itt mi lesz, mert ő nem hisz ebből semmi. És hát meggyógyult az a beteg, akit évek során ő próbált gyógyítgatni, és egyszerűen nem tért magához napokig, hogy hát még ilyen is létezik. És akkor utána megírja a megtérésének a történetét, hogy valóban csodás dolog történt a gyógyulásban. És hát akik ott voltak szentül, meg voltak győződve, hogy ezen a kegyhelyen Szűz Mária által tett az Isten nagy csodát. Mert itt is azt mondjuk, tehát a Szűz Mária mint egy közvetítője az isteni kegyelemnek. És hát az is egy érdekes dolog, hogy ugye Amerikában csináltak egy olyan vizsgálatot, hogy kitettek két képet, egy Szűz Mária képet, akik úgy néztek rá, mint hittel, és kitették azt a Hermeline parástos nő, Hermelines nő, azt hiszem Leonardo vagy kinek a képe, és elé ültettek embereket, de nem tudták, hogy ők milyen szándékkal vannak elé ültetve. Csak azt mondták, hogy nézzétek és szemléljétek, és valami módon hát ugye lehet a fájdalmat okozni, elektromosságával, ezzel, azzal, és azok, akik a Szűz Mária képet nézték, azok nem érezték. Ezek meg érezték, hogy valami fájdalom van bennük. Azok ott, tehát ez egy nem is a régi fölmérés, ugye, hogy most valaki mondhatná, hogy önszuggesztió, hát jó, de hát mondjuk a Mária kép látványa az mindig több, mint egy kép látványa, hanem Máriának a tisztelete és szeretetét jelzi. Na most ugye a fatimai jelenés századik évfordulója, hát az a főként a katolikus világban arra int bennünket, amit Mária mondott azoknak a tudatlan gyerekeknek, hogy imádkozzanak a bűnösök megtéréséért, és hát akkor ugye a háború elkerülésé is, mert már az is maga a pokol, hogy imádkozzanak, vállaljanak áldozatokat, mert akkor ez a világ a pusztulásba jut. Hát nem kell magyarázni a mai világban, hogy mennyire pengeélen van a világnak a sorsa, roppant nehéz és veszélyes időket élünk. És hát én nekem az is egy jel, hogy ugye Fatima, ahol ez történt, az a mór időkre emlékeztet, amikor ott a muszlim hívőket, akiket Martel Károly onnét kivert, a Mohamed lányáról nevezték el azt a települést. Ez egy érdekes dolog, hogy az Mohamed lányára emlékeztet az a Fatima szó, hogy hát a mai világnak a nagy nehézségei közepette, én úgy gondolom, hogy ez is egy ilyen intőjel lehet. Na visszatérve ugye a hitújítókra, hogy ők még bizonyos keretek között hívő, vagy Szűz Mária tisztelők voltak, később aztán a protestáns egyházak fölhagytak a Szűz Mária tisztelettel. Újabban érdekes módon, hogy Tézében, ahol protestáns szerzetesek alapítottak ilyen szerzetes közösséget, nagyon hasonlít a katolikus szerzetességre, abban a templomban van mise is, van protestáns istentisztelet is, de van Szűz Mária szobor is. Tehát visszaél. Ott van is. Ők maguk pedig az inkább kezdetén reformátusnak volt mondható, mint evangélikusnak. Ugye a reformátusoknál még inkább elmaradt a Szűz Mária tisztelet, míg az evangélikusoknál talán jobban esetleg egy oltárképe Jézus mellett, de a reformátusoknál ott szinte egyáltalán nem volt meg. Tehát ugye én egyszer egy összeállítottam ilyen irodalmi antológiát, hogy mennyi protestáns ember, egy Adi, egy Móri Zsigmond, de nagyon sokan érdekes módon, hogy Szűz Máriához fordultak. Tehát reformátusok voltak, annak vallották magukat, de mindegyiknél található egy írás, egy Pócsi Mária, vagy tudom én, egy olyan esemény, hogy érezték azt, hogy a Mária tisztelet az őket megnemesíti, és közelebb viszi az Istenhez. Na most tehát ez nem olyan rangsora a hitigazságoknak, mint a Szent Háromság, a Mária tisztelet, nyilván, mert itt vannak fokozatok benne, de hát a keresztény egységnek az is majd egy szép megnyilvánulása lesz, hogyha az is valamilyen formában ott is meg fog nyilvánulni a protestáns egyházokban, annál is inkább, mert egy profécia, szentírási profécia mondja ezt, méghozzá Szűz Mária szájából, hogy boldognak hirdet engem minden nemzedék. Ezt Mária, Szűz Mária mondta, és hogy ha ez megtörténik a protestáns egyházakban is, hogy teszem azt, ige hirdetésekbe belekerül, imádságokba belekerül, akkor ez is közelebb visz bennünket az egységnek az útján. Van egy imádság, amit Szent II. János Pál pápa, amikor elvitte azt a pisztolygolyót, amit testéből kivettek, akkor ott imádkozott Fatimában következőképpen: mi asszonyunk, minden férfi és nő anyja, itt állok, mint fiú, aki édesanyját jött felkeresni, méghozzá testvérei és nővérei sokaságával együtt. Péter utódaként, akinek az a küldetése, hogy Krisztus egyházában előjárjon a szeretet szolgálatában, és mindenkit megerősítsen a hitben és a reményben, szeplőtelen szíved elé kívánom tárni mindazon fiaid és leányaid örömét és reményét, valamint gondjait és szenvedéseit, akik itt vannak Kovada Iriában, azaz Fatimában, vagy távolról imádkoznak velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották. Öt óra.
Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.